Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2018. augusztus 7-én. És hát, ha nem indultunk el kora hajnalba gyalogolni, akkor most már csak ilyen virtuálisan a rádión keresztül gyalogolhatunk, azt hiszem, mert nagyon-nagyon meleg van már kint, és a nap bizony igen forrón süt. És valóban a hallgatóknak bizonyára jó része nem nagyon kívánkozik most ebben a melegben útra. De biztos vagyok benne, hogy most is vannak olyan zarándokok, akik vállalják ezt a nehézséget is, a nap hevét, ugye, amikor bizony nem is könnyű ezt elviselni. De mi, akik itthon maradtunk, és csak gondolatban zarándokolunk, jól tesszük, ha mi is iszunk azért elég vizet minden nap, hiszen nagyon fontos szervezetünk számára, hogy rendben legyünk, rendben legyen a vízháztartásunk. No, tehát a korábbi adásokban, ugye 2 héttel ezelőtt volt a legutóbbi, de azelőtt is már a vértes tájékán barangoltunk, mégpedig Balinkán a Szent Vendel templomban egy kicsit megpihentünk, és utána tovább mentünk Bodajkra, hiszen ma Bodajk az, amelyik a budaiki lelkipásztori körzethez tartozik, ez a Balinka is, ahol a Szent Vendel plébánia van, és hát nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Mórosz Tamás plébános atyát, akinek igen sok faluja van, igen sok települése van, amit el kell látni, és hát akkor most egy kicsit Bodajkra térjünk még vissza. Ugye a Bakony közelében, már egy kicsit a vértes felé, Bodog hegyhát lábánál fekszik ez az ős régi település. Itt ölelkezik a Bakony és a vértes hegység. Érdekes megemlíteni róla, hogy régen a szlávok Vodoknak, illetve Bodoknak, a németek pedig Mária Vudoknak nevezték. Bodajkot illeti meg a legrégi magyar búcsújáróhely megnevezés is, vagy cím is, hiszen már a 9. században vallásos tisztelet vette körül Bodajk szent kútját, és a hagyomány szerint Szent István kezdeményezésére kápolnát is építettek a Kálvária-hegy tövében a szüzanya tiszteletére. Többször elzarándokoltak ide Szent István és Szent Imre is. Megjelent Bodajkon Szent Gellér, sőt, Szent László király is. Tehát, ahogy így látjuk a felsorolásból, valóban nagyon-nagyon régi kegyhely, régi búcsújáróhely ez a Bakony és a Vértes között. És hogy igazán megemlítsük még, a bodajki kegyképről is tudni kell, hogy Colloredo grófnő udvari festője által lett készítve a passaui mindenkor segítő Szűz Mária kegyképének mintájára, annak másolataként. Maga Willibald atya helyezte el Bodajkon ünnepélyesen, amikor a kegykápolna fölépült. A nagy templomot 1742-ben szentelte föl ünnepélyesen Berényi Zsigmond, pécsi püspök sok-sok zarándok jelenlétében. Nagyon érdekes és szép az éjszakai virasztás is, írja a híradás. Szeptember 12-én, illetve az ezután következő vasárnapon van a legtöbb zarándok, hiszen ilyenkor van a legfőbb zarándoklat. Ez a zarándok hétvége több napig tart aztán. És hogy egészen stílszerűek legyünk, hallgassuk meg a bodajki segítő Szűz Máriához írt könyörgést. Mindenható Úristen, ki Bodajk szent helyéről sugároztad szét a hit vígaszát, s adtál gyógyulást a benned bízóknak, add, hogy Szent István népe ismét erős legyen hitében. Ne tekints, Uram, bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő szűzanya közbenjárására, tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent István nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak, és ma szent színed előtt érettünk könyörögnek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. És ha már emlegettük Szent István királyunkat, nagyon fontos megemlítenem egy ilyen zarándok műsorban, hogy nagy szeretettel várjuk a Szent István napi zarándoklatra résztvevőket, mint bárhonnan, ide a Mária Rádióhoz, és innen aztán együtt vonulunk majd a Szent István Bazilika elé, hogy 3 órára odaérjünk, és ott részt vegyünk a Szentmisét megelőző ünnepi programon, illetve a Szentmisén és a körmenetem. És hogy ez a szép ünnepség valóban olyan módon sikerüljön, hogy számunkra is a megújulást és az ébredést jelentse, ezért már Nagy Boldogasszony ünnepére is, ugye 15-ére is komolyan készülünk, mégpedig augusztus 14-én, kedden este 8 órától, szerda reggel 5 óráig ima virrasztás van, engesztelő és ima virrasztás hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért a Szent István Bazilikában Budapesten. Éjfélkor a mennybe fölvett boldogságos anya miséje hangzik el, és mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Mindazok, akik személyesen nem tudnak eljönni, egyénileg vagy közösségben, kapcsolódjanak be a virrasztásba, és igyekezzünk erről minél több embernek szólni. Tehát augusztus 14-én este 8 órától kezdődik egy imavirrasztás, amibe bekapcsolódhatunk úgy is, hogy otthon imádkozunk, hiszen sok olyan hallgatónk van, aki ugye éjszaka nem biztos, hogy egészen jól tud aludni, sőt, biztos, hogy nem, és akkor ilyenkor nagyon jó bekapcsolódni abba a nagy közös imádságba, amit a Szent István Bazilikában augusztus 14-én kezdenek este 8-tól, és szerda reggel 5-ig tart, és szerdán pedig ugye augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepeljük. Tehát készüljünk lélekben, és ez egyben egy lelki felkészülést is jelent majd az augusztus 20-i nagy ünnepi szentmisére, Szent István napi misére és körmenetre. No, és akkor most majd egy kicsit tovább megyünk a mai napon, mégpedig elindulunk Bodajkról, ugye megpihentünk, alaposan körülnéztünk, és megyünk tovább, mégpedig Csókakő vára felé. Múltkor már egy kicsit szóba került Csókakő, és aztán pedig Oroszlány és Vértes Somló lesz az utunk, mégpedig Vértes Somlón is van egy nagyon érdekes Szűz Mária kép, és Vértes Somlónak is nagyon érdekes a története. Úgyhogy a mai napon ezeken a tájakon barangolunk, festői táj mind a kettő, és hát igyekszünk megismerkedni érdekes dolgokkal ezeken a településeken. És most azt nézem, ugye, hogy az óra mindjárt 11-et mutat, még néhány másodperc van hátra. 11 órakor meghallgatunk egy szép Mária éneket, hiszen ez illő ehhez a műsorhoz, és utána pedig az Oroszlányban található Majki szerzetes házakról fogunk egy kicsit hallani, hogy azzal is egy kicsit jobban megismerkedjünk, mert talán nem annyira hallottunk róla. Mégpedig itt kamaldúli szerzetesek voltak valamikor. Úgyhogy most mindjárt 11 óra. Hát most már nem várjuk ki, azt hiszem, hanem nyugodtan elkezdhetjük a Mária éneket, hiszen azt nem lehet eleget énekelni. Na, most van 11 óra pontosan, úgyhogy halljuk a Mária éneket.
Ó Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám, szívemnek szent láng buzgalma, dicsér későn és korán. bánatomban, örömömben, jósba sorsban csak ezt zengem. Üdvözl légy, Szűz Mária, üdvözl légy, Szűz Mária. Hajnal keltén, ha megzendül, magas tornyon a harang, mintha szózat szállna mennyből, imára kelt fel e hang. Megköszöntlek szép szűz hajnal, s ezt rebegem az angyallal. Üdvözl légy, Szűz Mária, üdvözl légy, Szűz Mária. Hadérre száll az aranynak, szól a harang újólag. Érzelmeim hozzád vonnak, s ismét téged áldalak. Áhítattal csendben halkan, ezt sóhajtom forró ajkal. Üdvözl légy, Szűz Mária, üdvözl légy, Szűz Mária.
Tehát, kedves hallgatóink, lassan bandukolunk tovább, és Csókakőn megcsodáljuk a hatalmas nagy várat, ami kiemelkedik ott a környékből. Aztán még megemlítjük a Szent Donát kápolnát, templomkát, és érdemes szólni Brindisi Szent Lőrincről is, aki gyalog járta be Európát, prédikált, és minden erejével küzdött a török hatalom ellen annak idején. Ugye tudjuk, hogy Kapisztrán Szent János is egyike volt azoknak, akik biztatták a törökök ellen való harcra a katonákat, hiszen nagy veszélyt jelentettek a kereszténységre is, és az emberekre is. Tudjuk azt, hogy Magyarországon, különösen ugye a Dunántúli, illetve Dunatisza köze, hát egészen török hódoltság alá került, és nagyon sok falu és település elnéptelenedett. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjunk erről, és hát ugye így szemléljük a történelmünket. A oroszlány felé haladva meg kell említeni mindenképpen a majki kamalduli remetességet. Ugye oroszlányról az embernek mindjárt a szénbányák jutnak eszébe, hiszen gyerekkorunkban is azt tanultuk, hogy ott szénbányák vannak, és ez egy bányász település. De igazából Majk, ott van ugye a falu, vagy a településben, és itt egy nagyon érdekes premontrei préposság volt először, és hiteles helyként működött, már 1252 előtt fennállt, és pátrónusa Nagy Boldogasszony volt. 1388 őszén Zsigmond király feleségével, Mária királynővel vendége volt a prépostságnak, amikor a Vértesben vadásztak. 1516-ban Majk a csornai Szent Mihály prépostság fiókegyházai közé tartozott. A török megszállás idején a prépostság lakói is elmenekültek, és a török hódoltság idején Majk a tatai uradalom része lett. 1632-ben a király Nebojszai Balog Istvánnal, ugye Nebojsza az a ne félj, azt jelenti, ezt tudjuk lengyelül, hiszen a Szentatyának volt egy ilyen, aztán meg is zenésítették ezt, hogy Nebojszá, Radújtjeszjá, Krisztus Rezsefise Bogusztál, ugye, hogy ne féljetek, örüljetek, mert Krisztus feltámadt. No, tehát ez a Nebojszai Balog Istvánnak, Tata várkapitányának adta a zálog birtokaként az uradalmat. 1643-ban gróf Zichy Ferenc, majd később Csáky László a tulajdonos. A birtokosok ezen a környéken gyakran cserélődtek. Végül is gróf Eszterházy József vásárolta meg az uradalmat az osztrák Krapf Gáspártól. És a magyarországi kamaduli remeték rendje, amelynek anyakolostora az olaszországi Muránóban volt, itt telepedtek le. A magyarországi megtelepedés érdekében több magyar főúr maga is és családjaik nevében mise alapítványt tettek. 1733-ban hiteles alapító levélben rögzítették a kamaduli szerzetesrendnek azt, hogy a kamaduli szerzetesrendnek ajándékozták ezt a remeteséget, amelyet Nepomuki Szent János tiszteletére tituláltak. Az alapító kegyúr nem csak a birtokot, hanem az építőanyagot is biztosította. Tehát itt fölépült egy szép remeteség. A tervek a Nyitra megyei Zoborhegyi kamaduli remeteség épületegyüttesének mintájára készültek. Érdekes tudni azt, hogy a kamaduli remeték rendjét 1012-ben szenté avatott lombardiai hercegi családból származó Romuald apát alapította. A remeték szigorú étrendjét, második Sándor pápa hagyta jóvá. Tartózkodtak a hús és a bor élvezetétől, és kertműveléssel és művészetekkel, tudományokkal és földműveléssel foglalkoztak. Mind remeték egymásról elkülönült cellákban éltek, és hallgatást is fogadtak, csak igen ritkán meghatározott ünnepek alkalmával szólaltak meg. A hallgatásuk miatt a nép úgy is hívta őket, hogy néma barátok. Fehér csuhát hordtak, amelyet barát zsinórral összefogott köppennyel viseltek. Tehát ez a cellaház 17 cellából épült, ebből 6-ot az Eszterházy család alapított, illetve ő volt a donátor, de még több főúr is részt vett ebben az építkezésnek a támogatásában. Az alapítást követően még 50 év sem telt el, amikor, tudjuk jól, második József 1782-ben feloszlatta mindazokat a szerzetes rendeket, amelyek nem végeztek oktató vagy betegápoló tevékenységet. Így aztán a Maik puszta is erre a sorsra jutott. 45 után katonai kórház működött benne, illetve munkásszálló. A Majki épületegyüttes 1952-ben került államosításra, 64-ben mezőgazdasági szakmunkásképző iskola és kollégium működött a falai között. Az 1960-as években azonban sor került a műemléki értékek felmérésére és a hasznosítási tervek előkészítésére. A részben felújított cellaházak üdülőként, illetve múzeumként működtek. A műemlékek állami gondnokságának kezelésébe 2001-ben kerültek. És nézzük ma, hogy néz ki ez a kamalduli remetesség. Egyrészt gyönyörűen ki van tatarozva. Azon kívül látogatható. Itt van egy, most már egyházi tulajdonba került, és van egy kamaduli remeteségnek helytörténeti múzeuma. A remeteség egyik házának kiállítása az itteni ásatások leleteit és az alapítás iratait őrzi. Január 1-től december 31-ig látogatható ez a múzeum, illetve november 1-től március 31-ig szintén látogatható. A majkusztai cellaházakat a kor stílusának megfelelően helyreállították és berendezték, és ebben kínálnak szállás lehetőséget. Ezen a szálláshelyen 3-4, illetve 6 ágyas cellaházak állnak a szálló vendégek rendelkezésére. Jelenleg összesen 30 férőhelyen rendelkezik ez a remeteség. Nagyon érdekes, hogy itt minden megvan, ami egy jó pihenéshez, nyaraláshoz kell. Meditációs ház is létezik, de van mindenféle kávézó és tűzrakóhely, és gyerekeknek állatsimogató, és minden egyéb szép és jó dolog. Tehát itt Majpusztán, és ráadásul, ha a vendég zarándok útlevéllel rendelkezik, tessék figyelni, Mária utasok és egyéb zarándokok, zarándok útlevéllel rendelkezők, igen, olcsón lehet itt szállást kapni. No, tehát ennyit Majpusztáról, és most egy kicsit hallgassunk megint valami szép Mária éneket, mert közben még jelentkezett itt valaki telefonon nekünk.
Egek királynéja, Mária segíts, Jézusnak szent anyja, Mária segíts. Ó, segíts mi rajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts. Szent fiadra kérünk, Mária segíts. Mert te vagy reményünk, Mária segíts. Ó, segíts mi rajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts. Hitünk védelmében, Mária segíts. Üdvünk szent ügyében, Mária segíts. Ó, segíts mi rajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts. Hogy az Istent féljük, Mária segíts, és kegyét megnyerjük, Mária segíts. Ó, segíts mi rajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts. Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts, s téged követhessünk, Mária segíts. Ó, segíts mi rajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts.
Nagy szeretettel köszöntöm a telefonnál Fehér Pétert. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szervusz, Péter. No, ugye múltkor megszakadt a beszélgetésünk, hiszen olyan jól elbeszélgettünk, hogy elszaladt az idő. És arról a szakaszról beszélgettünk a Mária útnak, arról a szakaszáról, amelyik tulajdonképpen Csókakő és Tatabánya között van. Ugye általában a haladás iránya változó, mert van, amikor oroszlányból ugye még előbbre Bodajk felé, illetve Tatabányáról Oroszlány felé zarándokol a zarándok. Most az egyúton zarándoklat hogy is indul?
Az egyúton zarándoklat ugye augusztus 25-én lesz, ezt nyilván nem kell mondjam.
De jó, ha mondod, minél többször mondjuk, annál jobb.
Igen? Tehát augusztus 25-én nem összekeverendő semmi más nappal, tehát augusztus 25-én szombati nap gyakorlatilag Bodajk célállomásként szerepel, tehát Csókakőn áthalad az a zarándok csapat Király Kriszta vezetésével, akik oroszlányból indulnak. Ez egy elég komoly, cirka 30 kilométeres szakasz lesz. És ugye ha az eredeti útvonalat vesszük, akkor visszafelé Csókakőről, ha jól emlékszem, arról beszéltünk, hogy a kicsit megfáradt, vagy még kicsit szomjasabb zarándok Mór felé, a Móri borvidék felé elhaladtában le tud menni a Móri kegyhelyre is, mi viszont tovább megyünk a Vértesben, a Vértes közepén, és ha jól csalódom, a Géza pihenőről volt szó, ami egy nagyon szép kilátó hely, egy abba a völgybe, ami ott van. Igen. Tehát indulunk mi tovább, és akkor itt érintettem egy pillanatnyilag Vértes Szent Keresztet, tehát most a Vértestről, nem a Máriótól, hanem a Vértes szép hegyéről, annak is a nyugati oldaláról beszélek, Vértes Szent Kereszt. Ugye ott egy nagyon szép kolostorom van, amely most úgy tudom nem látogatható, de felújítási tervben szerepel, tehát hamarosan ott is nagyon szép lelki megnyugvást mindenképpen találott az ember, ezt fotókon is visszaköszönnek ezek a dolgok, de azon tovább halad be ér Oroszlányban. Most ilyen Oroszlányról tudni való, hogy egy nagyon, tehát eredendően egy szlovák nemzetiségi település volt, amelyet a bányanyitások után iparosítottak, és egy viszonylagos iparvárosnak ad helyet, viszont nagyon tehát a település temploma, tehát Oroszlányváros temploma Munkás Szent József templomát Kucsi András prépostúr plébános atya által felújítódott, nem is felújított, felépítődött, mert ezt ő építette, tehát egy templom építő atya van Oroszlányban. Nagyon szívesen és kedvesen várja az zarándokokat. Jó szóval, természetesen misével és egy jó közösséggel is.
Ezt hiszem, bocsánat, hogy megszakítalak, hogy ez a Munkás Szent József, gondolom a titulus is egyáltalán a falunak a munkás népéhez szólt, hiszen ott ugye annak idején a földrajzban is ezt tanultuk, egy gazdasági földrajzban, hogy hát bányászváros, Oroszlány, bányászváros. És egy kicsit, hogyha piszkálhatom ezt a kérdést, ma is van még ott bányászat?
Nincs. Tehát Magyarországon a mély műveléses bányák megszűntek. Egyrésztről sajnos, mert hiszen nagyon sok embernek ad munkát, és nyilván ez is egy fontos tényező volt az itt élő emberek életében. Viszont az oroszlányi templom Munkás Szent Józsefről, tehát Szent Józsefről az ő életéről szól. Tehát ha bemegyünk a templomba, nagyon mondom azt, hogy új templomról beszélünk, megragad minket az oltár mellett jobbról álló szobor, fából készült szoborcsoport, amelyet jól emlékszem, 2 éve adtak át, tehát érdemes utána nézni, és a kis Jézus ábrázolja nem megszokott módon, hiszen az édesapja a munkás ember, az ács ember van előtérben ebben a templomban. Érdemes meglátogatni ezt a templomot hívő közösségével és szívével, lelkével, az atya mindenkit szívesen lát.
Most engem nagyon eszembe jutott nekem a Kolping család, a Kolping családban is nagyon sokszor összejön olyan társaság, akik hát munkás emberek. Nálunk is a Józsefvárosban volt egy ilyen Kolping család, és tényleg úgy jöttek össze, hogy sok mindenféle fajta szakmából, és akkor azt gondolom, hogy nekik ez egy nagyon szép zarándokhely lehetne, Oroszlány és a Munkás Szent József templom. Javasoljuk nekik.
Igen. Így van. Kucsi András, hogyha nagyon szívesen várja a közösségeket, tehát jó magam is zarándokként találkoztam, pontosan a jelzésfestő zarándokként találkoztam először vele, és az első kérdése az volt, hogy ugye főznek nagyon szívesen, ha jönnek a zarándokok, akár mindenkinek, és akkor pillanatra megálltam előrevetítve mondjuk a 15-20 év múlva lévő világot, ez 5 éve volt, vagy 6 éve, hogy ugye a Kamilonról szólva, tehát a spanyolországi zarándok, hogy ott az a rengeteg ember, az napi szinten 10-20 ember, mert elképzeltem, hogy az atya ezt a mondatát nyilván szívvel adta, szívvel gondolta, de sok mindenben utána kell ennek jelni.
Hát ez tudod, sokszor az ilyen gondolatok aztán elindítanak egy folyamatot, és akkor nyilván talál segítőtársakat ehhez, más lelkes embereket, és szerintem meg tudja csinálni. Na, úgy legyen.
Róla is már is így történik. András atyáról még egy gondolat, nagy életműve, vagy életgondolata az, hogy létrehozzon egy mini szentföldet itt Oroszlányban, és egy kicsit tovább is mentünk már Oroszlányból kijöve a Mária úton, és elérkeztünk Majkra. Említetted nagyon sok, tehát most belehallgattam az adásban.
Igen, én is említettem Majkot, igen.
És ez mellett van egy olyan, most kicsit ugye bányászatot említünk, a környék bányászatáról híres, egy bányászmúzeuma van, egy régi valódi területen, tehát bánya területen alakítottak át bánya múzeummá, bányászati múzeummal érdemes oda elmenni, mert tényleg kis vasút van, és jó kilátó. És ez mellett van András atyának a nagy élete, gondolata, és ha hiszik, ha nem, a kedves rádió hallgatók, tehát fejben már minden készen van a mini Szentföld makettjében, tehát ő már térképvázatot tett, már nagyon mélyen beleásta ebbe a témába magát, nagy tudása van az atyának, és nagyon szívesen beszél erről, de hogy egyszer talán, hogy Isten megvalósul ez az ő gondolata is, nyilván ez plusz ad Majknak. Majkot én nem ragozom tovább, hiszen nagyon sok mindent elmondtál róla, illetve egy gondolat még, most azért eszembe jutott, nem tudom, volt-e szó az erdészet által felújított kápolnáról.
Nem.
A kis kápolnáról.
Nem.
Jó. Ez is egy érdekes történet. Azért tudott megmaradni kis kápolnaként Majk részében. Azt kell tudni, hogy ez az Eszterháziaknak volt egy házi kápolnája, mert ugye annak idején a nagy majki házakat, szerzetes cellákat hasznosították sokféleképpen, ellenben ezt a kis kápolnát szerszámos sufninak, vagy szerszámos tárolónak, szerszámtárolónak írták be minden könyvben, így meg tudott menekülni, mint kápolna. Nagyon sokan még emlékeznek rá a régebbi időkben, hogy ott keresztelkedtek, vagy éppen ott esküdtek, ez jelen pillanatban nem kivitelezhető, hiszen nem szentelt, nincs felszentelve a templom, viszont a vértesi erdő, tehát az erdészet, maradjunk ennyiben, az erdészet felújította, és egy Mária kertet, egy Mária pihenőt épített mellé. Ennek az átadása volt 2 évvel ezelőtt.
Nagyon köszönjük, Péter. Hát most megint meg kell szakítani, bocsánat, ez a gonosz monitor azt mondja, hogy 2 perc van már csak hátra. No, megint annyira sok érdekeset mondtál, és nagyon-nagyon örülök neki, mert olyan tényleg életszerű. Hát én is elsoroltam 1-2 dolgot, de hát az ugye sokkal életszerűbb, ha valaki az olyan mondja el, aki ott lakik a környéken, meg végig is járta egészen, nem csak ilyen virtuális sétát tett, mint ahogy én szoktam virtuálisan sétálni a kedves hallgatókkal a különböző Mária utas helyeken. No, és akkor legközelebb szeretnénk egy kis kitérőt tenni, mégpedig Vértes Somlóra.
Így van, nagyon fontos.
Úgyhogy azt szeretnénk majd megnézni, és most szeretettel búcsúzom tőled, és a kedves hallgatóktól pedig egy Máriás énekkel búcsúzunk.
Köszönöm az együtt töltött időt, Isten áldjon mindenkit.
Minden jót neked is.
Köszönöm.
Dicsértessék, ó Jézus, Mária neve. Hozzád jöttünk, szűz anyánk, köszöntésedben. Mondjuk szívből üdvözlégy, ennyei virág, mert tégedet
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.